Nők. De micsoda nők?
Nők, akik maradandót alkottak.
Nők, akik beírták magukat a történelembe.
Nők, akiknek nem volt egyszerű életük.
Nők, akik nem adták fel.
Nők, akik nem érték be az elég jóval.
Nők, akik nem törődtek bele a nembe.
És a nemüknek szánt sorsba.
Nők, akik változást hoztak.
Nők. De micsoda nők?
Micsoda nők voltak?
Az Éva Magazin podcast műsora.
Budai Lottival
és Zubor Rozival.
30. rész, Erdő Söröné.
Ő egész életében a láthatóságra vágyott, a felcsön, hogy kitűnjön valamivel. És hát ez végül nem a színészet lett, mert erről ír is, hogy nem volt tehetséges. Viszont szerencsére volt valamiben, tényleg kiváló volt, ez pedig az írás. Híre ment, hogy egyes kiadó meg laptulajdonosok mekkora hűhót csapnak-e körül a fiatal lánykörül, és akkor ebben már benne volt a gondolat, hogy mi van, ő nem is egy jó szerző, csak ezek a férfiak mind szerelmesek belé, és ezért dicsőítik. Azt tartották szemérmetlenségnek, hogy úgy nézi a férfiakat, hogy a férfiak általában nőket. Hirdette is azt, hogy a nőknek vannak szexuális jogai, meg nem is. El is utasította a klasszikus női szerepeket is, meg nem is.
Akkor egy abszolút férfi uralta irodalmi körben, tényleg Csóró saját magára maradt, és hogy így mindenki fellázadt ellene, és ő lett a micsoda szajha, aki miatt mindenki öngyilkos lett. Gyakorlatilag szerintem nem is volt más választása, mint hogy ő maga is elítélje az azt megelőző életét.
Igen.
Nem?
Igen. Ez a református legérzésre egy másik nőért hagyta el, és ez volt az a pont, amikor Renének el kellett kezdenie dolgozni a megélhetését, hogy eltartsa a két lányát, és ekkor kezdte el írni ezeket a bizonyos regényeket.
Ők addigra már szétmentek a férjével, mire a második gyerek megszületett, és a második szülés után trombózist és tüdőembóliát kapott, és egy évig gyakorlatilag nem tudott lábra állni. Tényleg nem volt a nőnek más választása, mint hogy csináljon valami olyat, amiből nem hal éhen ő és a két gyereke. 30. rész. És nem is 30 nő, mert ugye voltak olyan adások, mit is számoltunk? Hány nő összesen?
38.
Wow.
Bizony, ugye voltak olyan adások, ahol egyszerre 2, 3 vagy 4 nőt is tárgyaltunk.
Wow. És még mennyi van hátra, mennyi van a listánkon?
Hát még egyszer ennyiről szerintem simán tudnánk.
Hát legalább.
Már csak amit küldtek nekünk a hallgatók, mert az is megvan ennyi.
És például az Erdős Röné is olyan volt, aki nem volt a listánkon, hanem tök emlékszem kb. Így a, nem tudom, ilyen egy évvel ezelőtt jött az első olvasói levél, hogy valaki a Mennyhért Annának az Egy szabad nőt olvassa, vagy talán a Sikolyt, nem is tudom pontosan, de szóval, hogy éppen nagyon így bele merült Erdős Röné életébe, és akkor fölírtuk a listára, de hogy így akkor annyira nem foglalkoztunk vele. És egyébként én nem tudom, hogy az utóbbi időben így miért, de hogy így elkezdett így megtalálni. Én ilyen könyvszekérmániás vagyok, aki követ egyébként engem látja, hogy én nekem úgy kerülnem kell a könyvszekereket, és elég sok Erdős Röné regényt lehet ilyen potom pár száz forintért ilyen könyvszekéren találni. És hogy így én is elkezdtem olvasni az Egy szabad nőt, ugye már említett Mennyhért Annától, és bár tudom, hogy az egy ilyen, ez a regényszerű feldolgozás az életének, de hogy nagyon felkeltette az érdeklődésemet, úgyhogy berendeltem az ifjúságunkat is tőle, amit már egyébként az Erdős Röné írt időskorában, és akkor elkezdtem így a regényeit is, meg így a verseit is, amik így megtalálhatóak, így olvasgatni, meg utána olvasni annak, hogy egyáltalán mi található róla az interneten. És engem úgy bántott az, hogy igazából az a fő dolog vele kapcsolatban, hogy ő az a női író, aki erotikus regényeket írt. És hogy azért ő így ennél sokkal több. És akkor így elkezdtem piszkálgatni ezt a dolgot, és hogy szerintem így az elmúlt 3 év alatt, mondjuk sok mindenki volt, akit így én szerettem volna behozni az adásba, de hogy szerintem ő az, akiért a legjobban kardoskodtam, hogy akkor őről csináljunk.
Nem kellett olyan sokat.
Nem kellett annyira sokat, csak egy kicsikét.
Nem, mert egyébként az volt ennek a története, hogy szerinted érdekes lehet, és hát én meg szerintem éppen rohantam valahova a városba, és ahogy ilyenkor szoktuk, jó, akkor gyorsan Wikipédia, meg az első három cikk, ami szembe jön, mindegyik arról szólt, hogy erotikus regényeket írt, és hogy ő volt az első magyar írónő, aki meg tudott élni az írásból, sőt, vette egy villát is a jogdíjaiból, Rákos ugyanis, hogy Adi is lelkesedett a verseiért, és itt véget ér a történet. Mondom, hát ez egy sikertörténet, tehát, hogy nincsen kihívás, nincsenek buktatók, mondjuk furcsa azért, hogy így a század előn erotikus irodalommal ennyire gáncst nélkül lehessen előre haladni egy írónőnek, de hát mondtam, hogy jó, és akkor nem is tudom, hogy mentünk tovább, és akkor utána volt az, hogy talán amikor egy kicsit több időm volt, akkor így elkezdtem nézni, hogy de várjál már, ennek a nőnek vannak ilyen 15 évek így az élettörténetében, amik lyukak, meg 77 éves koráig élt, és ebből körülbelül egy, mondjuk, amit mondjuk a Wikipédián találsz, az így az életéből 10 évet ölel fel, az sem egy kalapban, és hogy a kettő között zárdába vonult, megélt Itáliában, meg miért jött vissza egyáltalán akkor Magyarországra, és hogy katolizált, ha egyszer zsidó volt, tehát hogy tele volt ilyen kérdésekkel, és engem ez ekkor kezdett így jobban érdekelni, hogy itt vannak azért bőven megválaszolatlan kérdések. Egyébként rájöttem, hogy át kéne szerkesztenünk a Wikipédia bejegyzését, mert én egy 11 oldalnyi jegyzetet írtam ehhez az adáshoz, és ott szám szerint 12 sor van az életéről.
Igen, egyébként bárki...
Lesz egy kis időnk, ezt csináljuk.
Igen, egyébként bárkivel beszéltem, nem hallottak a nevéről. Egy-kettő ember, ahogy kiposztolgattam egy Instára, hogy olvasgatok, meg utána járok neki, így egy-ketten így írtak, hogy akkor ők is már olvasták az élettörténetét, meg van valami sorozat, amiben így a karakter róla van mintázva, de hogy egyébként az emberek nagy része nem tudja, hogy ki ez az Erdős Röné. És ez elég szomorú. De majd most mi?
Igen. Akkor én mondjuk azzal kezdeném, hogy ugye ez, amit ha beírjuk most a keresőbe a nevét, és akkor ugye a legtöbb cikk, amit vele kapcsolatban találunk, az ugye ezzel az erotikus irodalommal kezdődik. Hát azért ez nem ennyire egyértelmű. Tehát ő azt mondja, hogy ő erotikus regényíróként futott be, azért ez egy elég nagy általánosítás. Egyrészt azért, mert ezek a könyvek nem úgy voltak erotikusak, mint egy szürke 50 álnyalata, igen, tehát, hogy...
Mr. Grey-re gondol.
Tessék?
Mindenki rögtön Mr. Grey-re gondol.
Igen, igen, tehát, hogy jó, ebben vannak szuszogások, lihegések, meg szerelmes egymásra borulások, meg hasonlóak, de azért ez egy teljesen más kategória, mint amit ma ezzel a szóval jellemzünk. A másik az, hogy ő számomra rettenetesen ambivalens, mint nő is, mint személy, illetve ezek a könyvek is nagyon ambivalensek, illetve azt kell mondjam, hogy következetlenek, tehát ő az életében elég következetlen döntéseket hozott, és valahogy a cselekményei is olyan következetlenül érnek véget. És most, hogy mit értek az alatt a következetlenség, vagy ambivalencia alatt, inkább egy ellentmondásosság alatt, most csak vagy pár példa így az életéből, hogy ugye zsidó családba született, aztán katolizált, majd hát némileg ilyen ellenséges érzelmeket is tanúsította a korábbi hittársaival szemben, felvállalta a szerelmi szexuális kapcsolatait, aztán zárdába vonult, hozzáment egy református lelkihez, elvált, 47 évesen a 10 évvel fiatalabb titkárához ment feleségül, aztán polgári házasságot kötve, ami egyébként az ő nagy katolicizmusával elvileg nem is fért volna össze, és hogy ő egy nagyon ambivalensan női emancipációhoz és az egyenjogúsághoz való viszonya is, tehát hogy hirdette is azt, hogy a nőknek vannak szexuális jogai, meg nem is. El is utasította a klasszikus női szerepeket is, meg nem is. És amiben ő mondjuk elutasította a klasszikus női szerepeket, vagy mondjuk úgy, hogy amiben ő igazi feminista volt, az így tényleg így az első blikk az életéről. Hát, hogy róla azt kell tudni, hogy amikor felkerült 18-19 éves korra környékén színészetet tanulni, tehát színésznőnek tanult Budapesten, aztán 21-22 évesen publikáló költő lett belőle, szerelmi botrányokba keveredett, aztán egy 10 éves kihagyás után erotikus regényíróként rengeteg pénzt keresett Magyarországon. Egyébként, hogy mit jelent ez a rengeteg pénzt, ezt szintén a Mennyhért annak kutatta ki. Igen, itt egyébként még azt elmondanám, hogy azért is volt egy kicsit nehéz dolgunk Erdős Renével, mert hogy ez az úgynevezett nagy irodalmi kánonot, hát így kivetette magából, ezért is nem hallunk róla, tehát magyar nőként eleve, írónőként eleve nehéz bekerülni ebbe az úgymond írói fellegvárba, esetleg egy Kafka Margit, vagy Lesznai Anna úgy, ahogy még sikerült, vagy egy Szabó Magdának még későbbi időkben bekerülnie. De hát Erdős Renét ezt teljesen elfelejtették, mint a magyar irodalom tagját, illetve az a rengeteg életrajzi adat róla, az önéletírásai, a levelei szintén nagyon sokáig álltak feldolgozatlanul. Káder Judit, illetve utána most Mennyhért Annát még egy páran foglalkoznak az összefoglalásával, ugye, amit említettél, Mennyhért Annát lesz szabadni, illetve az ifjúságunk, ami egy önéletrajz, csak ő rendezte sajtó alá. Úgyhogy ezeket is lehet egyébként olvasni, illetve emellett volt Renének egy már később éveikben Olaszországban elkezdett önéletrajzi regény folyama, ez az Ősök és ivadékok, ez összesen talán egy 9 kötetnyi meglehetősen hosszú regény folyama, amit még elkezdtek élete során kiadni. Tehát a lényeg az, hogy még elég sok lyuk van az életét illetően, illetve megválaszolatlan kérdés. Na, de most erre a sok pénzre visszatérjük, hogy mit lesz, hogy sokat keresett az írással. Tehát mondjuk 1926-ban, amikor a polgári élethez, tehát egy jobb módú életvitelhez elég volt 200 pengő, akkor ő havi 3200 pengőt kapott, és szintén Mennyhért Annától tudjuk, hogy nagyon kemény tárgyaló partner volt például kiadóknak, tehát nagyon karakánul képviselte az érdekeit. És tényleg már maga az is egyébként, hogy utána 47 évesen férjhez ment a nála jóval fiatalabb titkárához, aki mellett ő volt a kenyérkereső. Lényegében a két lányának a gondozását pedig rábízta az új férjére a kertgondozással együtt, tehát ezt is szokták említeni, hogy a férje az onnantól kezdve a Rákoshegyi villa kertjét nevelgette. Ez így ránézésre tényleg egy ilyen nagyon badass csajszi, csak hogy ő elvi szinten egészen mást vallott, például a katolikus egyház értékeit hirdette, és hát az ennek megfelelő női szerepeket és viselkedést is megint csak elvi szinten, talán saját magával szemben is ilyen elvárásokat támasztott, csak természeténél fogva ezeknek nem tudott megfelelni, ezekre majd még később visszatérünk. De már az első sikeres években, tehát ott a századforduló környékén, amikor 21-22 évesen lett befutott író, akkor is publikált olyan novellákat újságokba, amik olyan nőkről szóltak, akik így kikilépnek a hagyományos szerepekből is, ennek aztán ilyen ambivalens következményei lesznek. Például olvastam, hogy volt egy novellája egy színműírő feleségéről, hogy a színműírő otthon nagyon szenved attól, hogy nem tud befejezni egy darabot, és a nő meg tudja, hogy hogy kéne ezt jól befejezni, és akkor beleírja, és hogy akkor ebből lesz egy ilyen házastársi válság konfliktus. Egyszerre lesz ennek egy ilyen pozitív meg negatív következmény is, mert a darab sikeres lesz, de hogy ebből meg más-más problémák adódnak, és a végkicsengés az mégiscsak az, hogy a férfi munkáját a nő ne akarja átvenni. És ezek a regények, hogy rátérünk, hogy ez pedig miért ambivalensek vagy ellentmondásokkal terhelnek. Például itt van ez a két legkésőbb regénye, a Szanterra bíboros meg a Nagy Sikoly. És ezekre mondtam azt, hogy ebben az erotikát ne úgy képzeljük el, amit mondjuk ma egy erotikus regénytől várnánk, de már ez a visszafogottabb erotika is egy hatalmas előrelépés volt, mert ezekben a könyvekben a női főszereplőknek vannak vágyai, illetve hát azokat valamilyen szinten el is kezdik megélni, aminek aztán szintén lesz vagy egy negatív következménye, vagy valamilyen más probléma merül fel a cselekményben, de hogy egyáltalán lehet olyan, hogy egy nő szerelmesen borul a szeretőjére, vagy vágyakozva nézi annak csillogó izmait, vagy egyáltalán az, hogy a nőben feléled szexuális vágy, és jellemzően egyébként nem hites férjek iránt ezekben a regényekben, ez egy hatalmas nagy újdonság volt, mert hát amikor ő elkezdett, és egyébként ezek a szerelmes pillantásokat lövelő és vágyakkal rendelkező nők már megjelentek a költeményében is, ami meg még bőven a viktoriánus kor, illetve azért az 1920-as évek Magyarországán sem szabadultak még meg a viktoriánus nővel szemben támasztott elvárásoktól, ami egyébként ebben a kontextusban azt jelenti, hogy a nőnek ne legyenek szexuális vágyai. És tehát olyan korszakról beszélünk, amikor mondjuk egy nő házasságon kívül szexelt, vagy túl sokat akart szexelni a férjével, vagy maszturbált, akkor egy pár évtizeddel korábban még intézetbe zárták, jobb esetben hisztériával, jobb rosszabban elmebetegséggel. Tehát ahhoz képest, hogy itt a századfordulón Renénél már olyan nők jelennek meg, akiknek artikulált vágyai vannak, és ezt az ágyat ő úgy mutatja be, mint ami természetes, és aminek valamilyen szinten megélést is enged. Ez egy hatalmas újdonság volt, tehát ő neki nem is a stílusa volt, mondjuk formamondó, meg nem is a forma, amiben írt, hanem a téma. Viszont az, hogy ezek a nők mit kezdjenek a szexuális vágyaikkal, arról már egészen más elképzelése volt, tehát más tartott helyesnek a regényében bemutatott nők számára, mint amit mondjuk ő saját magá megélt. Vagy tehát más döntéseket hoztak a szereplői, mint ő az életében. És például itt van a Santerra bíboros, ami, ha jól tudom, egy pap és egy nő közötti, be nem teljesült, de majdnem beteljesült szerelemről szól, ami ugye tele van mindenféle vágyakozással és erotikusan túlfűtött jelenettel, de végül a pap marad a hivatásánál, és a nő, nem is tudom, hogy ő házas-e ebben a könyvben. Lényeg az, hogy ez itt mindenki úgymond a helyes, hagyományos értelemben jó utat választja. A másik pedig a nagy sikoly, aminek a főszereplője egy fiatal feleség, akit az esküvő után egy nagy csalódás ér a házas életben, ugye valószínűleg úgy élte meg a nász éjszakáját, illetve a nász, ugye, mint akkoriban a legtöbb nő, hogy az érzéketlen, intimitás terén meglehetősen otromba és feljogosított férfi közeledése miatt őt undor fogja el, kielégítetlenséget él meg, ráadásul a férfia meg is csalja már a nász után, és végül a kielégülést, a női főszereplő ezt egy illegitim kapcsolatban találja meg, ám végül csak hazatér a férjéhez, mert hogy nem az orgazmus nagy sikoly az, ami a nőnek igazából fontos kell legyen, hanem a gyerekszüléssel járó nagy sikoly. És ebben a regényben van is egy részlet, ahol René, az egyik szereplőnek, egy pap szereplőnek, egyébként nagyon sok egyházi személy fordul elő a könyveiben, a szájába adja a saját gondolatait arról, hogy ő mit tart legalábbis elvi szinten a nők szexualitásáról, illetve a nők helyéről lényegében.
Egyébként őt ilyen szempontból tök érdekes olvasni, majd én elmondom, hogy én pont ma melyik könyvét fejeztem be, hogy inkább minden történetében azt érzem, hogy igazából ez ő, és hogy nagyon érdekes, ezt muszáj elmondanom, most elmondom, az indiai vendéget olvastam, azt fejeztem be ma, amit a lányainak ajánl, és nagyon érdekes, mert hogy tök olyan volt ezt a könyvet olvasni, mint neked a Tökéletlen életek sorozatot, hogy végig ő azokat a megtapasztalásokat, azokat a tudásokat, azokat az élményeket akarja átadni, amit te abban a három részes regényben, és ő is egy regényt ír, de mégis tök sok üzenet van, amit el akar adni, és hogy én nekem az, hogy bármibe így beleolvastam, a legtöbb könyve gyakorlatilag, regény, de hogy így regénybe bújtatott vallomás, meg üzenetek, kicsit ezt érzem én, ahogy őt olvasom. De egyébként a parfümkészítőben is tök sok olyan van, hogy, uh-huh. hogy így érzem, hogy így ülök veled, és akkor így ezt a Lotti mondja.
Magyarázza.
Igen.
Okfejti. Na, egyébként igen, csak nála az annyira furcsa a Renénél, hogy csomószor, mintha magát akarnám meggyőzni, de majd az életénél igen, majd visszatérünk, hogy tényleg, mintha ő így folyamatosan próbálná beleszuszakolni magát, egy lebeszélni arról, uh-huh. hogy ő egy ilyen magas libidójú szabad nő legyen, mint mondjuk ebben a könyvben is, ugye, mint ami a címben is szerepel, vagy másik megoldásra majd rátérünk. Szóval, hogy például ilyet írt, mert hogy az ember azért nem várna egy erotikus regényírótól egy olyan okfejtést, ami itt következik, és ami mondjuk érdekesség, hogy egy szintén mennyire nem mutatott rá, hogy René maga is találkozott egy bizonyos Feininger nevű pszichiáter, hát egy meglehetősen ügyülő pszichiáter gondolataival, amit valószínűleg magáivá is tett, és ez a pszichiáter ezt mondta egyébként a nőről, hogy a nő lénye egészen is mindig szexuális, a párosodás, a fajfenntartás, a férfihoz és gyermekhez való viszony egész lelkét kitölti. A nőket két válfajra osztja, az egyik az anyatípus, a másik a rossz nőtípus. Az anyatípus szempontjából a szexuális élet eszköz a célhoz, és ez a cél a fajfenntartása. A rossz nő típus esetében pedig a szexualitás öncél, és hogy ez előbbi az életgerjesztő, az utóbbi pedig életölő principium, tehát hogy a szexualitását szabadon megélő nő az életellenes nő, szóval, hogy ezek köszönnek vissza ezekben a sorokban, ez amúgy így hangzik. Ezt mondja ez a bizonyos papi személy a főszereplőnőnek, aki vívódik, hogy a szeretőit, vagy a rendes asszonyok életét válassza. Az a csoda, amit minden lány vár az első öleléstől, az a csoda egyáltalán nincs. Akárcsak a déli báb, ha a közelébe megy, elfoszlik előled. Úgy foszlik el ez a kép, amit a tapasztalatlan lány a szeremről alkotott magának, mihelyt férjhez megy. Ezt a csodát a természet ígéri a hajadon lányoknak, ezzel csalogatja őket a házasságba, ezzel bírja rá őket, hogy magukra vegyék az asszonyiság nehéz és szent igáját. A természetnek szüksége van erre a csalásra, mert különben kipusztulna az emberi faj. De a nagy gyönyörűséget Isten nem tartogatja az asszonyok számára. Az asszonyokra az Isten a gyönyörűségnél sokkal nagyobb, fontosan maradandó feladatot bízott, a gyermeket, Dóra. A férfinak adta a gyönyörűséget, mert annak más nem adott. A lelkibb okot, az örökkévalóságnak szánt dolgot az Isten az asszonynak adta, az ő testében van letéve a miniatűr kozmosz, ő szüli a világok sorozatát, ő a végtelenség letéteményese, ő a Mater Matuata, a teremtés ősanyja. Mi az ő feladatához képest az a percnyi önkívület, amit a férfi érez? Rád bízom ennek a kettőnek az összehasonlítását. Az asszony nem gyönyörködik, mert magasabb célja van a természetben, mint a puszta materiális élvezés. Az asszony alkot, amikor ölelkezik, a férfi pedig mulat. Nos, te tudod, mi a kettő között a különbség. Meg kellene végre már értetni az asszonyokkal azt, mi az ő igazi feladatuk. De ki értesse meg velük, ilyen bátor ember nincs sem az orvosok, sem a többi tudósok között. Ők ugyanis attól félnek, ha az asszonyt felvilágosítják az igazságról, ezzel a helyzetüket még vigasztalanabbá teszik. Pedig az igazság megismerése sohasem lehet káros. És egyébként ezeknek a gondolatoknak engedelmeskedik később a Nagy Sikolynak a Dórája, szóval, hogy azért... Szóval, hogy ezért egy ambivalens erotikus regényezés, ezért ambivalens, ahogy a nők szexuális jogához áll például René.
És egyébként tök durva, hogy az ifjúságunkban is, meg egyébként a szabad nőben is az van, hogy tök sokszor ez az egész anyaság dolog így följön témaként, hogy egyébként az van, hogy a fiatalkori énje, meg szóval, hogy ugye régen az volt, hogy ha volt is alkotó nő, vagy költőnő, vagy művésznő, akkor azzal addig számoltak, amíg anya nem lesz, mert hogy az ifjúságunkban is leírja, hogy onnantól a nőnek nem marad, tehát hogy addig tart, nem is a tehetsége tart addig, hanem hogy onnantól nem lesz lehetősége, mert hogy az anyaságot kell szolgálnia, és hogy egyébként bár az ifjúságunkat nem is tudom, de idős korában írta meg, de hogy még idős korában is azt írja, úgy emlékszik vissza, hogy ő fiatalon azt mondta, hogy de hogy neki ez, tehát hogy attól nem fog majd véget érni az alkotása, mert hogy anya lesz. És most közben itt van előttem az indiai vendég, és abba meg azt írja, hogy ezt ugye a lányainak írta ezt a történetet, hogy elsősorban a lányainak, és utána pedig a fiatal lányoknak, hogy ez legyen az első olyan könyv, amit egy ilyen 16 éves lány elolvas, így az életről, meg mindenről, és hogy például itt ebben azt írja, hogy és ha egy könyv kedvéért meg fogjátok bocsánatni nekem mindazt a kérlelhetetlen igazságot és szívtépő szomorúságot, az élet leplezetlen és véres színjátéket, melyet a többi könyveimben találtok, akkor én is meg fogom őket bocsátani magamnak. És utána pedig egy ilyet ír, hogy kislányaim, tudjátok meg, előbb minden nagy szeretetnél élt bennem az alkotás iránt való szeretet, előbb szerettem az alkotást, csak azután szerettem meg Istent, holott igazi alkotás meg nem születhet Isten nélkül. Innen az életem sok nagy szomorúsága és tévedése. Szóval, hogy tényleg ez van, hogy ilyen tök ambivalens, mert utána meg az ifjúságunkban mégis.
Hát igen, meg is tagadta utána igen. Az első erotikus verseit, amiket ugye Adi dicsért, meg, de aztán meg mégis erotikus regényeket kezdett el írni, szóval elég megfejthetetlen, illetve mi majd adunk rá egy megfejtés, de egyébként olyat is olvastam, hogy lehet, hogy pont azért vetette ki magából ez az irodalmi kánon, mert hogy ilyen se ide, se oda. Tehát ez se hús, se hal, feszegetjük is a korlátokat, meg nem is, tehát hogy valahogy a kettő között megrekedt. Bár mondjuk én ennél, illetve hát mások is ennél sokkal valószínűleg tartják, hogy őt egyszerűen egy lektűrírónak könyvelték el, hogy aki limonádét ír, romantikusat ír, erotikusat ír, az ő könyveit azok. Kamaszlányok lopkodják le az anyuk, édesanyjuk polcairól. Tehát, hogy nem tartották egy komoly írónak, és ez azért egy elég, hát ez egy ma is tartó dolog, hogy a nőket a komolytalan irodalommal, az írónöket a komolytalan irodalommal azonosítják. hát vagy azt gondolják róluk, hogy nekik olyan témákról kell írni, mint mondjuk az anyaság, vagy pedig ezekről a könnyed érzelmes, csak szórakoztatásra való, de nagy mélységeket meg nem mozgató regények.
Én meg azt akartam mondani, hogy egyébként csak, hogy így a hallgatókat korban kicsit helyre rakjuk, ugye az 1850-es évek körül volt ilyen aktív író Szendrei Júlia, akinek az írásai a Családi Labban, meg Anyák Labban, meg ilyenbe szigorúan az anyaságról jelenhetett meg, és ugye a Rönének a regényei 60-70 évvel később íródtak ezek a...
Igen,
tehát, hogy azért
20-as évek,
ez elég kevés...
idő.
Igen, ez elég kevés idő, hogyha így belegondolunk, tehát, hogy... Ja.
Meg sok szempontból igazságtalan is, ezt ugye sokan kihangsúlyozzák, akik az életművel foglalkoznak, ez a legtűríró címke, mert azért ezek a női sorsok egyrészt nagyon komoly korlenyomatok, másrészt mindegyik regény nagyon... nagyon mély lelki síkokat ér el, és lényegében vergődő nőkről szól, akik feszegetik a saját határaikat, vagy inkább a ketreceiket, így megtapasztalják a szabadságot, de végül nem mernek nagyot robbantani, és visszaülnek ugyanabba a ketrecbe, amit csak szűkebbnek éreznek, mint amilyen korábban volt, és ezért ezt mindenféle ideológiákhoz, vagy hithez menekülve próbálják maguknak megindokolni, hogy miért jó ez így nekik. Erős Kinga írt róla egy ilyet, hogy a szerző bár fondorlatosan, de megfojtja kreált hősét, és visszatuszkolja őket, ha nem is ugyanaz, de lényegileg hasonló megalkuvásokban mindenhonnan könyv elején próbáltak szabadulni. Szóval, hogy ezek önmagukban azért megrázó történetek, főleg az, ahova kifutnak. És hát azért ez a lektűrírás is megérdemel egy pár szót, hiszen hogyha a nőt olyan lénynek tartjuk, akinek nincsen elég esze, ambíciója, kitartása az úgynevezett komoly témákhoz, és neki csak az anyaságról, meg a limonádéról lehet írni, vagy pontosabban arról képes írni, akkor a kiadók eleve csak olyan könyveket fognak, vagy kéziratokat fognak tőlük bevenni, amik ebbe a kategóriába tartoznak, és innentől kezdve meg azok a nők, akik meg akarnak jelenni, vagy a noktácu meg akarnak élni az írásból, azok kénytelenek is ilyen kategóriában alkotni, és ezután az utókor visszanézés azt mondja, hogy na hát a nők csak lektűröket írtak, tehát hogy ez egy ördögi kör valahol, amiből még így mindig folyamatosan próbálunk ugye kitörni. De hogy egyébként meg visszatérve, hogy miért alkotott szexuálisan aktív nőket, akik végül mégis visszaültek a hagyományos szerepekbe, erre ugye van több magyarázat is. Az egyik az, hogy ő mondjuk tényleg szeretett volna jó katolikus lenni, csak hát ugye olyan természettel, olyan nagy libidóval, olyan nagy szabadságvágyal született, mint karakter, hogy ő ennek egyszerűen nem tudott megfelelni, és valamiféle feloldozást várt a regényeitől, hogy hiszen ezeknek a végkicsengése mégis mindnek az, hogy jó, hát vannak ezek a vágyak, de hát csak a jutat választják a szereplőim, ahogy én is, vagy legalábbis, hogy én is megpróbáltam az életben, vagy legalább már akkor másokat erre buzdítok, vagy hát lehetett ez igazából praktikus vagy üzleti megfontolás is.
Na igen, ezt akartam pont, csak nem akartam a szavadba vágni, az előbb mondani, hogy egyébként bármelyik kiadó ott az 1900-as évek elején kiadta volna őszintén ezeket a történeteket, hogyha úgy fejezi be, ahogy mondjuk be is fejezhette volna.
Igen.
Szóval, hogy most a mai világban nekünk ilyen szempontból könnyű dolgunk van, mert mondjuk most egy kiadó sok esetben ezekre a lektűrökre jobban rámegy, mert azt mondják, hogy igen, ezek... hozzák a jó bevételt, meg ezt veszik az emberek, és most már annyira nem nézik azt, hogy mi a történet vége, vagy milyen történet.
Hát meg a mai olvasó is inkább egy önmegvalósító és lázadó nővel tud jobban szimpatizálni, mint egy megalkóval, meg a ketrecébe visszaülővel. De az tény, hogy azért ebben az időben valamit ne zúzassanak be nettó pornográfiaként, ahhoz ez kellett, hogy ez legyen ezeknek a tanulsága, mert hát igazából így az is lehetett kommunikálni, mondjuk ezek mellé a könyvek mellé, hogy ezek példaértékűek, hogy hát meg lehet mutatni, hogy a tévegésből is van visszaút, mert hát a főszereplők is végül a helyes utat választják, úgymond.
Hát meg gondolom, akkor nem nagyon hemzsegtek a kiadó tulajdonosok feminista férfiakkal, mint ahogy mondjuk, remélem, hogy a mai világban már inkább vannak, szóval, hogy azért, na, tényleg biztos, hogy baromi nehéz dolga volt.
Egy rövid reklám, és már is folytatjuk a műsort.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedéseinkben. Mazda, Crafted in Japan.
Vége a reklámnak, folytatjuk a műsort.
De hogy arra gondoltam, hogy az életének a különböző eseményeit akár ebből a szempontból is végig nézhetnénk, hogy erre az ambivalenciára keressük az okokat, vagy hogy a megfejtést, hogy így a kettő közül ugye melyik lehet igaz, nem biztos, hogy jutunk valamire. De kezdjük a gyerekkorával, amiről egyébként szintén nem sokat tudni. Az ifjúságunk az ugye már azután kezdődik, hogy lényegében felserdült, az ősök és ivadékok első részében az új sarjban vannak mondjuk információk arról, hogy milyen lett a gyerekkora, de hát ugye ezt egyes szem harmadik személyben írja, tehát annak van egy elbeszélő szereplője. Amit tudunk róla, az például, hogy Érentár Regina néven született a hetedik és utolsó kései gyerekként egy ortodox zsidó családba. Gyerekkora nagy részét azt Győr-szigeten töltötte, tehát a Dunántúlon, és valahol olvastam, hogy például az apjáról ezt írta, hogy hát egyrészt zárkózott volt és szigorú, és még ritkán mutatta az érzelmeit, köszönni sem köszönt, sem ha elment, sem ha hazajött, csak éppen az ünnepeken, vagy ha vendég volt ott. És hogy a családja tagjait hétköznapokon sem érdemesítette ekkora figyelemre. Volt minden esetre egy nagymamája, egy ilyen nagyon karakán, mondjuk igazi iddisemáma, aki a család fő volt. Viszont aki meg a lánygyerekeknek azt prédikálta, hogy a klasszikus női szerepeknek meg kell felelni, tehát hogy eleve ez lehetett egy kicsit ilyen ambivalens példakép már gyerekkorában. Meg egyébként az egész zsidósághoz való kapcsolata, tehát gyerekként ezekből az áhítatos misztikus szertartásokat jelentette számára a vallása, mert például ugye a héberi megszövegét nem is értette, és erről is amúgy az új sarjból tudunk. Ebben például az új sarban szokta hangsúlyozni, hogy annak ellenére, hogy zsidók voltak, hogy ez a család egy ilyen igazi magyar, idézőjelbe tett, igazi magyar paraszti család volt, aki hétköznapokon ennek megfelelően is öltözködött, és egyre azon dolgozik, hogy az akkori, ugye az 1920-as, 30-as években nagyon is erős antiszemita előítélete zsidóképnek ellenkező képet fessen a családjáról. Tehát, hogy többször hangsúlyoz, hogy üzletileg mennyire analfabéták voltak, és hogy mennyire szegények voltak. És ezt lehet, hogy el is túlozza, mert például a ruháknak a leírása ezeken az ünnepi alkalmakkor, meg hogy mondjuk az egyik fiúkat rendesen is tudták felsőoktatásba küldni, talán tehát ennek ez ellentmond. Meg egyébként az apuka később egy hengermalomgyárban kapott állást, tehát egy kicsit a kispolgári réteg felé tolódott el ez az általa dunántúli parasztcsaládnak bemutatott família. Viszont azt is leírja, hogy a zsidósága miatt őt nagyon korán érték atrocitások. Például, hogy ebben írja le, hogy egyik bátyját az iskolából hazajövet, azzal csúfolták a falubeli fiúk, hogy ti zsidók felfeszítettétek Krisztust, illetve a szombatonként, ugye szombatonként náluk nem lehetett dolgozni, és akkor járt hozzájuk egy cselédlány, és ő is azt mondta neki, hogy a mi lelkünk megmarad, mert mi keresztények vagyunk, csak a zsidók lelkre pusztul el, mert azt Jézus Krisztus nem váltotta meg. És ezeket ugye Regina, később René el is hitte, és ugye ezzel párhuzamosan meg ír egy katolikus papról is, aki megjelent az életében már egészen kiskorában, aki amúgy a család tudta meg engedélye nélkül már 7 éves korától német és görög irodalmat tanít neki, illetve téríti is a család tudta nélkül. Azt pedig, hogy ezután már felserdülve milyen élete volt, ezt tudjuk az ős személyes elbeszéléséből, az ifjúságunkból, és ezt úgy írta le, hogy amikor először meglátta Jászai Marit a színpadon, ő akkor döntött el, hogy ő színésznő akar lenni, és hogy állítólag addig rágta a családja fülét, amíg ezt neki meg nem engedték, és egyébként nekem itt tűnt fel először, hogy erről írt, mintha nem is a színészet ragadta volna őt meg ennyire, hanem az a láthatóság, amit a színpad jelentett, és az a népszerűség, ami körbelengte Jászait, az az imádat, és hogy ez annyira tipikus is lehetne például egy hetediknek született gyerektől, hogy aki hát nyilvánvalóan szinte láthatatlan volt már otthon lányként, hetedikként, késői gyerekként, hogy ő egész életében az a láthatóságra vágyott, a feltűnt, hogy kitűnjön valamiből, vagy valamivel szó szerint, és hát ez végül nem a színészet lett, mert erről ír is, hogy nem volt tehetséges, és hogy ebben is azt bántotta a legjobban, nem is az, hogy felfedezte, hogy nincs tehetségem, hanem hogy nem vettek észre a tanáraim. Tehát ugye ahhoz a alig látható csoportba soroltak az osztályon belül, akikkel nem kell különösebben foglalkozni. Viszont szerencsére volt valamiben, tényleg kiváló volt, ez pedig az írás. Ezt szintén valamelyik cikkben olvastam róla, hogy 12 évesen már írt egy fogalmazást a 16 éves bátyja helyett, és amikor a 16 éves bátyja ezt beadta a tanárainak, akkor azt mondták, hogy hát ezt nem írhatta egy 16 éves fiú, mert túlságosan érett a szöveg. Tehát ebben tényleg volt egyfajta tehetsége, és ugye még ő Budapesten járt a Színi Akadémiára, egy bizonyos Somorjai családnál lakott, ott Rákoshegyen, és ott ismerkedett meg egy bizonyos Kadosa Marcell újságíróval, és hogy az ő segítségével jelentek meg az első versei 1897-től a Magyar Géniuszban, és akkor figyelt fel ezekre a versekre Eötvös Károly, többek között ő volt a tiszteletlári pervédő ügyvédje, de egyébként képviselő, újságíró, író, szerkesztő, tehát egy nagy irodalmi potentát azokban az időkben, és ő lett a pártfogója, és a saját lapjához, aminek az volt a cím, hogy Egyetértés, le is szerződtette, illetve saját költségén ő adatta ki Renének az első verses kötetét, aminek az volt a cím, hogy Leányálmok, és írt is hozzá egy előszót.
Pártfogója és az első rajongója.
Igen. Később még megjelenik még egy pár ilyen pártfogó, meg rajongó, például a Pallas kiadóvállalat igazgatója, Pfeiffer Károly, aki szintén felfedezi később a tehetséget, és ő is kiadja Versek című verses kötetét, és róla is, meg ahogy az Eötvös Károlyról is ír a könyvben, nekem a Mrs. America jutott eszembe. Már ajánlottuk a hallgatóknak, aki megnézte azóta, azt tudja azoknak, nem azok, akik nem azoknak. Elmesélem, hogy van benne egy jelenet, amikor a nagyon... hát ilyen elég álszent jobboldali politikai aktivista főszereplőnek egy szintén republikánus, ám erősen feminista társa azt mondja, hogy amikor arról beszélgetnek, hogy miért küzd ő a nők jogaiért, és akkor elmondja, hogy tudod, hogy hányszor mondták nekem férfiak, hogy persze megteszem, amit kér, csak mosolyogjon rám előbb, meg hogy ne, persze, csak egy kicsit mosolyogjon többet, meg hogy hányszor érintették meg a karját, vagy a könyökét, vagy tették a kezüket a derekukra, anélkül, hogy ő erre engedélyt adott volna. És hogy ez ősi nem írja le expliciten az ifjúságban, hogy ezek a férfiak kb. Rámáztak, és körbelihegték, és mintha valamiért cserébe akadnák kiadni az írásait, de nagyon nyomasztó olvasni.
Igen,
ezekről az érintésekről, meg ezekről a...
Hát tudom. Meg végig azt érezni, hogy ő az erdős Röné, a különleges külsejű, a szép hosszú haja, a sötét haja, a szép formás alkata, aki egyébként jól is bánik a szavakkal.
Igen, az a külsej az nagyon gyakran előkerült. Például Kis József lapja, a Hét is közölte a versét, és 1901-ben már címlapon hozták a fényképét, és ott is a külseje áll egyébként a középpontban, ezt fel is olvasom, hogy akkor el tudjuk őt képzelni. És nem holmi inci-finci vékony dongájú filigrán teremtés, illatból és napsugárból és édes limonád és semmit mondókból összedszűrve, hanem egy nagy darab vászoncselét, csupa izom, csupa erő, csupa lüktető, élet és egészség. És amilyen egészséges a teste, olyan épp egészséges a lelke is, ő nem filozofál, nem követi se Nietzsét, se Schopenhauert, nem buddhista, nem keresztény, nem zsidó, ő az abszolút asszony, most még ártalmatlan, de valamikortán valakinek a Delilája. Tehát, hogy egy ilyen nagyon erős kisugárzású, azt hiszem, családban úgy hívták, hogy ezekre a női felmenőikre, akik hasonlít, akik ilyen igazi bibliai ősanyák voltak, vagy így nevezték őket a családban, ha jól emlékszem. Tehát, hogy fekete hajú, erős termetű, de nagyon erős szexuális kisugárzással bíró nő lehetett legalábbis ezekből a leírásokból erre lehet következtetni. Ez a fajta hozzáállás egyébként nem tett mindenben. Minden szempontból jót a karrierjének, mert azért a kora kritikusai, más újságírói szerzői azért el. Egyrészt híre ment, hogy egyes kiadó, meg laptulajdonosok mekkora hűhót csapnak e körül a fiatal lánykörül, és akkor ebben már benne volt a gondolat, hogy mi van, ő nem is egy jó szerző, csak ezek a férfiak mind szerelmesek belé, és ezért dicsőítik. És például a Jövendő egyik, az is szintén egy korabeli lap volt, annak az egyik belső munkatársa, Száz Zoltán is írt erről egy cikket, amiben így ír: értem, hogy kedves, önnek tetsző nőknek bemond jó nagyokat, mivel ez önnek is jól esik, nekik is jól esik, anélkül, hogy ezáltal ön rosszabb, a hölgyek pedig jobb hírókká válnának. Tehát, hogy ezt ugye Ötvös Károlyra vagy Kis Józsefre. Érti, mondjuk Száz Zoltán szintén azok közé tartozik, akik beleszögezik, hogy ők maguk nem antifeministák, de hát a férfiak mindig is értékesebbet alkotnak a nőknél, még ha a háztartást elkezdik vezetni, még azt is jobban csinálják, és ezért a nők csak írjanak az anyaságról, mert hogy ezt nem lehet utánuk csinálni, csak itt tudnak egyedit alkotni. Mindegy, a lényeg az, hogy ezekkel a nagy, látványos, írásban is megjelenő udvarlással egy kicsit, mintha el is komolytalanították volna őt ezzel párhuzamosan. Meg hát igen, amiről beszéltünk, hogy állandóan a külsejével például osztak, mint hogy ez még egy fontosabb lenne a verseny minőségén is, hogy egyébként mindenki, aki mondjuk róla pozitív kritikát is írt, az mindig hozzátett, hogy egy mennyire szép hölgyről beszélünk különben.
Hát kb. Egyébként, mint a mai világban, hogy XY lehet, hogy jó énekes, de azért nem tudom, kivel feküdt le, és így bebiztosította magának a szerepet,
igen,
vagy a hírnevet, vagy bármit. Szóval, hogyha egy nőnél nézed meg, akkor biztos, hogy bedobta a nőiességét, tehát hogy igen, csak a tehetségétől senki nem érvényesülhet.
Hú, meg nem is tudom, Natalie Portman, vagy nem. Nem, nem vagyok nagyon jó sajnos színész nevekben, mindig elfelejtem őket. Az Ördög Predetviselben kijátszott a nagyszemű lány.
A Anne Hathaway.
Igen, azt hiszem tőle láttam csak egy ilyen rövid, nem tudom, talán az Instagramon egy rövid videót, hogy az egyik filmével kapcsolatban az első kérdés, amit nekeszegezett az újságíró, az volt, hogy milyen edzéstervel készült a filmre. És akkor őt jól le is osztotta, hogy esetleg tán a színészi munkámról kéne kezdeni ezt a beszélgetést. Tehát ez ugyanaz a kategória. Viszont egyébként, ahogy ezt olvastam, egy dolog miatt én elkezdtem rá irigykedni, hogy mennyire jó lehetett egy kezdőírónak, hogy voltak még ilyen újságok. Tehát, hogy azért, hogy egy fiatal tehetséget felfedezünk, tehát azért hatalmas, és akkor a Nyugat még csak ezután jött meg a neki a társai, tehát, hogy ezek a lapok, újságok, amikben lehetett közölni tárcákat, verseket, novellákat, regényeket folytatásban, ezek hatalmas kitörési lehetőségek voltak azért az íróknak, és azért tök jó, hogy ilyen meg volt.
Igen, és ez mondjuk hamar
hiányzik.
Igen, és egyébként hamar így ezekben a körökben ő így ismert is lett, és rajongó is lettek az olvasók körében, ami szintén egy ilyen tök nagy dolog. Egyébként én nekem az jutott eszembe, hogy tényleg micsoda érettség kellett ahhoz, vagy mi kellett ahhoz, hogy ő egyébként ennyire fiatalon, mert már olyan versekkel tudott kitűnni, olyan szerelmes versekkel, vagy így a szerelemmel kapcsolatos versek, hogy egyébként akkor még, vagy addig még ő ezt nem tapasztalta meg, tehát, hogy addig nem lehetett.
Hát ő arról írt valószínűleg, amit kamaszlánykit, hogy bármilyen egészséges lány akkoriban megélhetett, mert tehát most nem szóltunk még ezekről az első versekről, de hogy ezeket erotikus verseknek hívták akkoriban, amit ő maga egyébként nem szeretett, ezt valahol írta is, hogy legalább az a Ferfej Károly nem nevezte a költeményeimet erotikusnak. Igen, ezt mondta róla, hogy ő nem használta azt a verseimre állandóan alkalmazott, gyűlölt és elbírhatatlan erotikus jelzőt, ő úgy olvassa, ahogy én írom a verseimet, mintha az ünnep énekei lennének zsoltárok. Mert hát egyébként ezekben a versekben megint csak, tehát nem feltétlenül a forma volt új. Írják egyébként az életművét kutatók, Mennyhért Anna is például, hogyha mellé rakunk egy Tóth Árpádot, vagy bárkit, aki mondjuk abban a korban még alkotott rajta, akik nem rosszabbak a versei. Tehát egyébként a verseinek is bőven lenne hely ebben az úgynevezett irodalmi kánonban, de hogy a téma az megint csak új, mert hogy ír arról mondjuk, hogy egy fiatal lány érintésre vágyik, vagy hogy egy férfin megnézi azt, hogy milyen szép a haja, és hogy mennyire formás és vonzó a teste, vagy csillogó a szeme. És ez a tárgyasítás, tehát hogy teljesen megütköztek rajta például, tehát mert nem volt azért ez úgy osztatlan siker, hogy ne lettek volna egyből hőbörgők, hogy úristen, hát ez szemérmetlenség. Akik szemérmetlenségnek gondolták, azt tartották szemérmetlenségnek, hogy úgy nézi a férfiakat, hogy a férfiak általában nőket. Tehát, hogy bocsánat, ez férfi privilégium, hogy mi csorgathatjuk a nálunkat a másik nem tagjaira, ezt a nők ne csinálják, ők ártatlanok, és neki eszébe se jut, hogy rájuk úgy nézzenek egy férfira, hogy úristen, de kívánatos, szóval, hogy tehát ezt már is szerintem fel se tudjuk fogni, hogy tényleg régen azt gondolták nőkről, hogy ők nem veszik észre mondjuk azt, hogy mondjuk egy nem néznek úgy egy másik, a másik nem tagja, hogy azok vonzóak, vagy nem. De egyébként, hogy most ezek erotikus versek, ahogyan akkor nevezték, mennyiben voltak erotikusak, én régi újságokból találtam egy pár költeményt Erdős Fenétől. Ez például a Három dal címen jelent meg, amiből az első dal az így szól. Valahol szó csendül, hallom, de csak félig, az én volt szeretőm halálra ítélik. Az én volt szeretőm szemére, hajára, rátapad egy asszony erős piros szája. Valahol sóhajtás száll a levegőbe, valahol két szempár lecsukódik tőle. Felém sodor a szél egy elfulló hangot, valahol kondulni hallom a harangot.
Nagyon durva.
Igen. Vatránkoztató. Vagy például, nem, ez most a harmadik vers, vagy harmadik dal. Úgy vettem ki kezéből a kezem, oly gyöngéden, oly puha melegen, hogy még meg sem szakadt bűvös álmodása. Lopva tettem más asszony ölébe, hogy miattam ne fájjon a szíves, hogy a kiomló könnyemet ne lássa.
Az,
igen. Botrány. Tehát egyébként szépek. Tehát, hogy...
Szépek, abszolút. Nagy, én nekem nagyon tetszenek az írásai, úgyhogy lányálmokat sehol nem találtam.
És ezek azok a versek, amiket ugye Adi annyira méltatott. Adi egyébként még akkor nem Adi Endre volt, tehát hogy ő még csak, még ugye nem volt Nyugat sem, tehát ő még csak egy kezdő költő volt, és valaki mondja, hogy például Renének a hatása még Adira is hatással volt, tehát hogy neki van egy Sasok című költemény, ami kísértetésen hasonlít amúgy a Héjanász a zavaróra, tehát hogy még ebben is lehet, hogy lenne még keresni való az élettörténetében. És akkor itt... Kezdjük ezt szerintem beszélni arról a témáról, ami ugyancsak gyakran megjelenik azokban a cikkekben, amik időről időre elkezdik, hát vagy felületesebben, vagy mélyebben, de inkább felületesen feleleveníteni Röni életét. Például ilyet is találtam, hogy az írónő, aki öngyilkosságba hajszolta a férfiakat. És most itt nem hajszolta, hanem itt felnőtt emberekről van szó, akik ilyen döntéseket hoztak meg. És az első egyébként Ferfel Károly volt, aki René verses kötetével lett öngyilkos az Éri szekrényén, mert hogy René nem szerette őt viszont, ugye ez az említett...
Támogató,
igen. Viszont, amit az előbb említettünk, hogy a Pallasznál megjelent a Versek című kötet, ez azért is lényeges, mert ennek volt a szerkesztője Bródi Sándor, aki az ennek a kornak, hát az Ügyeletes szép fiú írója, publicistája volt, és ezzel egy kicsit kanyarodjunk is rá igazából az úgynevezett nagyon hírhet szerelmi életére. Most az tény, hogy voltak szerelmi kalandjai, tehát hogy ahogy a könyv címe is jelzi az egyiket, amit hivatkoztunk, egy szabad nő volt, és voltak a szerelmei között híres nevek is, mondjuk Molnár Ferenc, Jászi Oszkár, de valószínűleg még Szabó Ervin is. De hát a legnagyobb, vagy hát legbotrányosabb szerelmi történet az Bródi Sándorhoz köti. Az ő történetüket egyébként megírta Nyári Krisztián is, akiben nem csalódtam, mert hát tőle sokkal többet tudtam, meg Rönéről is, mint a legtöbb az életével foglalkozó könnyednek szent cikkből. Ami ezt a viszonyt illeti, ami biztos, amit tudunk, hogy körülbelül 1902-ben kezdődött, és ők ezt a szerelmi kapcsolatot ezt nyíltan vállalták, sőt össze is költöztek, tehát hogy ők úgymond felvállalták a kor irodalmi botrányhős párjának a szerepét. Tehát Bródinak egyébként már volt egy előélete, már volt azt hiszem addigra törvénytelen gyereke is, meg el is hagyta a korábbi feleségét, szóval volt már úgymond
összesen öt gyereke volt.
Összesen öt. Uh-huh. 1902-ben kezdődött ez a viszony, és 1905-ig tartott. Mind a két részről tele volt féltékenykedéssel, sokat veszekedtek, tehát ez egy elég hektikus, és gyakran se veled, se nélküled típusú kapcsolat volt, aminek az vetett véget, hogy hát Bródi megkérte Erdős Renének a kezét, aki erre nemet mondott, és egyébként Nyári Krisztián írja, hogy későbbi önéletírása, pontosabban az Ősök és Ivadékok vonatkozó részében tett leírása szerint azért is nem ment hozzá, mert hogy ő zsidó volt, és ő már ekkor 1905 táján elkezdett húzni ugye a katolicizmus felé. Ehhez egyébként még az is érdekes, hogy 1921-ben is írt erről még hozzá Babits Mihálynak egy levelében, illetve hát a vonatkozó epizódja az Ősök és Ivadéknak az úgynevezett Élet királynője, vagy hát ez volt annak a címa, és ebben saját magát egyébként érsek Benoának nevezi René, és a Bródi Sándor volt egy bizonyos Bártfi László, és hogy a könyvbeli Bártfi Lászlónak mondja azt René, hogy ő a zsidó emberekkel már nem tud mondjuk úgy hangot találni például, tehát hogy tényleg volt benne egy ilyen is, hogy úgy kezdett távolodni a saját hittársaitól, vagy a saját gyökereitől, hogy egyfajta ellenérzés is ezzel megszületett, de majd még azért erre is rátérünk, mert ez sem egy ilyen egyszerű történet. A lényeg az, hogy bár mondjuk a szexuális kapcsolatot fenntartotta volna René, a házasságra nemet mondott, amit egy szakítás követett, és ekkor Brődi Sándor az szívvel lőtte magát, ha jól emlékszem, egy szemeringi szállodában, csak hát nem sikerült ez a kísérlet, viszont utána még hosszú évekig, vagy hát élete végéig szinte betegeskedett, és ez egy kicsit egyébként homályos, tehát hogy lehet, hogy előbb szakítottak, és utána jött az öngyilkossági kísérlet, ami után René egy idegösszeroppanás kapott, és intézetbe zárták. Mennyhért annál fordítva jön, hogy a szakítás után kap egyből idegösszeomlást René, és megy zárdába, és ezután kísérel meg Brody öngyilkosságot. Minden esetre az a lényeg, hogy ez a fordulat nagyon megviselte René idegeit, és ekkor kapott egy komolyabb idegösszeroppanást. Brody egyébként először tagadta, hogy ő René miatt akarta volna szívvel lőni magát. Ilyet írt például az ügyre vonatkozóan. Nem asszonyért akartam az ügyeket hirtelen befejezni, mint ahogyan ezt asszonyok terjesztették. Igaz, hogyha egy igazi asszony lett volna mellettem, és pénz lett volna a zsebemben, alkalmasint várok még egy jó darabig. De ez igazi, a főjog tanulságos, ezért mondom el, egy rossz diagnózis. Azt hittem, hogy a vidám és nagyon élő férfiak betegsége a hátgerinc sorvadás felé közeledek, és nem akartam, hogy ez a megalázó korság beérjem. Tehát azt mondta, hogy betegnek hitte magát, és ezért akarta szívvel lőni magát, viszont egy másik, kevésbé ismert szövegében ezt írja, megöltem magamat, mert csúnyának láttam magamat, és női szemmel és érzülettel nézve a férfiút, én magamat nem voltam többé kívánatos. Tehát ergo visszautasították. Uh-huh. De az biztos, hogy ezek után Brody telesírta a korabeli magyar irodalmi köröket, hogy milyen gonoszul bánt vele René, és hogy arról persze nem tetszott, hogy egyébként ő is többször megcsalta Renét, és bántalmazóan és mániásan féltékenyen viselkedett a kapcsolatban, hanem kilincselni kezdett, hogy azok, akiknél eddig René megjelentett, azok többé ne publikálják az írásait. És erről is ír egyébként René az Élet királynőiben, hogy amikor visszautasítja, akkor az őrjöngő Bártfi az bosszúból letiltja érseki Benoit hírlapi cikkeit, és valószínűbb egyébként, hogy ezeket a cikkeket barátok írták, tehát hogy ott nagyon sokan énekelték meg ezt a sztorit a Brody szemszögéből, köztük Rudi Gyula a Naplovagja című regényében, amiben Buksi kisasszonyt, alias Rönét igencsak számító teremtésnek írja le. Viszont innentől kezdve ez az ambivalencia, ami már korábban is jelen volt a gondolkodásában a nő helyéről és a nő lehetőségéről, így teljesen leuralja a művészetét, illetve hát a regényírását, amiben majd nem sokkal ezután kezd bele. És lehet, hogy azért, nem tudom, ez bennem itt fogalmazódott meg, hogy lehet, hogy összekötötte a saját szexualitását, meg a nyíltan felvállalt férfiak iránti lángolását egy ilyen nagyon csúnya lejárató, ezzel a nagyon csúnya lejárató kampány, tehát hogy megégette magát uh-huh. ezek miatt, a tulajdonságai miatt, és hogy lehet, hogy innentől kezdve harcolt ő nagyon saját magával, hogy ezeket, amik úgymond a bajt hozták rá, ezeket a tulajdonságait elnyomja magában, illetve azt is olvastam, hogy ő egyébként a saját szexualitását is ehhez a zsidó őseitől örökölt külső jegyekhez kötöttet, lehet, hogy ezért akart még hevesebben megszabadulni, mondjuk úgy a gyökereitől. Viszont a lényeg az, hogy itt jön ez a 10 éves szünet, amiről így nagyon sokat nem tudni. A lényeg az, hogy miután kikerül a szanatóriumból, és még Magyarországon zárdába vonul, azt hiszem, utána kiköltözik Firenzébe és Rómába, és ott katolizál ténylegesen is, és ekkor tagadja meg a korait nagyon vad burjánzó erotikus verseit is, és kezd el vallásos költeményeket írni. 1910-ben jelenik meg az első ilyen gyűjtemény, Aranyveder címen, és erről talán még Kafka Margit még ír egy ilyen méltató recenziót, de hogy ezen kívül ő gyakorlatilag eltűnik a magyar irodalmi életből, mint ha már nem is élt volna.
De egyébként ez, itt megint szót kell, hogy kérjek, mert hogy gondolj bele, hogy ma, hogyha történik egy ilyen, ma már tök sok olyan platform van, ahol ki tudnak állni nők egy ilyen esetben egy, mit tudom én, amikor egy MeToo botrány volt, uh-huh. vagy nem tudom, tehát, hogy így vannak, akik mellé tudnak állni, de hogy akkor egy abszolút de férfi uralta irodalmi körben tényleg Csóró saját magára maradt, és hogy így mindenki fellázadt ellene, és ő lett a micsoda szajha, aki miatt mindenki öngyilkos lett, mert már a második férfi, és nem tudom, és hogy így gyakorlatilag szerintem nem is volt más választása, mint hogy ő maga is elítélje az azt megelőző életét.
Igen.
Nem?
Igen.
Mert különben nem tudott volna visszatérni, és aztán megélni ebből.
És ami amúgy még nagyon megrázó, hogy ezt a döntését is kommentálta az antiszemita sajtó, sőt, már azt már a korábbi években is. Tehát az antiszemitizmus egyébként végigkísérte az életét. Például korábban azt mondták róla, hogy csak azért lehetett befutott költőnő, mert hogy úgymond a idézőjében a fajtárs, hogy ugye Brody is zsidó volt, meg ugye Eötvös Kár is a Tiszaeszlári per kapcsán lett híres, hogy mondjuk, hogy a fajtársai felemelték, és hogy a katolizálás az csak arra való, hogy most akkor egy más oldalról csempízze be a zsidó erkölcstelenséget a tisztességes nők polcaira. De ami lényeg, hogy benne egyébként tényleg élt egy erős asszimilációs vágy, hogy minél jobban betagozódjon a magyar közéletbe, és ezt pedig Mészáros Zsoltnak a tanulmányában olvastam, hogy az addigi nehézkes boldogulás az még nehezebbé vált például ugye zsidó származású íróknak, ugye az őszi rózsás forradalom, Tanácsköztársaság vörös terror, azt például a zsidók terhére írták, és a 20-as évektől egy ilyen nagyon erős antiszemita hullám söpört végig az országon, ugye, ami csak egyre erősebbé vált. És például 1921-ben ezt írta Babits Mihálynak Erdős Reni. Milyen nagy dolog az kereszténynek születni, és mély keserves azzá lenni. És ezzel a lett kereszténységgel itt élni most ebben a városban. Költőnek, s hozzá asszonynak lenni. Szeretné a hazánkat, és tudni, hogy ennek a hazának a vátesze, a Szabó Dezsős, a hivatalosan kinevezett női géniusza, Tormai Cecil. Szóval, amikor keserű gondolatai vannak, gondoljon arra, milyen nagy ajándéka a sorsnak, hogy minden ősétől fogva ön keresztény, s hogy mekkora sértetlenséget biztosít ez önnek. Tehát, hogy biztos, hogy várt egyfajta sértetlenségre, vágyott arra, hogy könnyebben tudjon mondjuk megjelenni. Tormai Cecil volt egyébként a kor nemzeti keresztény konzervatív anyámkénye, mi egymás legelfogadottabb írónője. Tehát biztos, hogy emiatt is szenvedett, hogy ezáltal még nehezebbé vált az ő útja magyar irodalmi körökben. És egyébként, amennyire összeraktam, ő nagyon sokat fejtegeti az Ősök és hivatékokban egyébként a zsidóság és a kereszténységnek a közös gyökereit, illetve ott nagyon sokat vacillál a megtérése, nem vacillál, tehát hogy egy nagy lelki felkészülés előzi meg azt a pillanatot, mielőtt ő a regényben átérne a keresztény hitre, és ott van egy jelenet, amikor hát ugye látomásban megjelenik neki egy terített asztal, aminél ott ül Jézus, az ő zsidó édesapja, meg egy antikvárius férfi, egy zsidó idősebb férfi, aki szintén egy ilyen fontos szereplő volt az életében, és ott így kb. Megállapodnak abban, hogy hát lényegében mindegy asztalnál ülünk, és akkor, hogy az az Ősök és ivadékok, ez nem egy ilyen elválogalagos ég, és, tehát, hogy ő nem megkülönbözteti magát az ősétől, hanem annak egy ilyen folytatásának tekinti. Ezért mondtam ott a Brody is résznél, hogy így nem lett antiszemita, meg nem utálni kezdte a zsidókat, hanem hát valószínűleg nagyon sok atrocitás is érte. Többszörösen nehezített volt a pályája, főleg azután, hogy mindenki leírta a gonosz férfiakat öngyilkosságba kergető ribaszként. Lehet, hogy nem akarta már ezt a súlyt is cipelni, tehát, hogy ez egy nagyon összetett dolog, azt viszont valószínűsítik, hogy pont egy a, mondjuk így az Ősöktől való távolodás részeként ment hozzá Fülöp Lajos művészettörténészhez, mellesleg református lelkészhez. Ez nem volt egy boldog házasság egyébként, nem illettek össze, és általában az utolsó években már egymáshoz sem szóltak, viszont született két lányuk, és hát ez a református lelkész egy másik nőért hagyta el, és ez volt az a pont, amikor Renének el kellett kezdenie dolgozni a megélhetését, hogy ártartsa a két lányát, és ekkor kezdte el írni ezeket a bizonyos regényeket, illetve hát először 1915-től ezt a bizonyos Ősök és ivadékokat, amilyen nagyon jó visszhangra terelt a magyar sajtóban, hát nyilván arról szól, hogy valaki megtagadja a zsidó ősét, és hogy rohan a kereszténység felé. Tehát, hogy azért ez egy méltatható téma volt a korabeli sajtóban.
És itt azt megjegyezném, ami szerintem egy nagyon fontos momentum, és emiatt egy kicsit sajnálom, hogy a micsoda anyák voltakból kimaradt, hogy ők addigra már szétmentek a férjével, mire a második gyerek megszületett. Mm. És a második szülés után trombózist és tüdőembóliát kapott, és egy évig gyakorlatilag nem tudott lábra állni. Mm. És hogy még mindig az 1900-as évek elején vagyunk, pontosan nem tudom, mert nem találtam, hogy mikor születtek a lányai, de hogy ott az első világháború környékén, szóval, hogy így tényleg nem volt a nőnek más választása, mint hogy csináljon valami olyat, amiből nem hal éhen ő és a két gyereke.
Igen. És hát ugye visszatért az íráshoz, a verseknél jóval jövedelmezőbb regényírással indított, és hát ugye ezek után születtek meg ezek a már említett nagyon népszerű regények is, 20-as évektől kezdett el igazán befutni, egészen mondjuk 30-as évek elejéig, ekkor vette ezt a híres Rákoshegyi villát, egyébként még mindig áll is Erdős René ház elnevezésre hallgat, de amennyire tudom, összesen egy emlékszoba van, és abban egy pár bútor, ami nem is az övé volt, talán egy kéziratlap, ami hozzá tartozik. Talán
majd egyszer egy kicsit. De nagyon-nagyon
majd
egyszer
még elmegyünk. Ha megírtuk a könyvet, akkor elmegyünk oda. Talán van benne egy kávézó is, ha jól tudom, majd iszunk egy kávét. És hát 26-ban kötötte ezt a szintén akkoriban kicsit megborongrántozás keltő házasságot, tehát 10 évvel fiatalabb titkárával, aminek a kertjét, ugye, ott a Rákoshegyi villát, akinek a kertjét ő ápolta. És akkor itt jönnek a késői évek, tehát ő 56-ban halt meg, és mondjuk 38-tól kezdve megint homályossá válik, ugye a zsidó törvények életbe lépése után ő már nem publikálhatott, 38-tól egyáltalán nem jelent meg könyve, és hát a háború év alatt bujkált, valahol azt olvastam, hogy kórházban feküdt, hát én álbetegként, és az orvoslánya felügyelte, nyári azt írja, hogy apátszák bújtatták. Megint másnál olvastam, hogy Slakta Margit, aki szintén rajta van a listánkon, mint potenciális micsodanő, ő szerzett neki egy lakást a Lövöldetéren, ott is élt a későbbi években. Azt tudni még, hogy egyébként ez a fiatalabb férfi egy még fiatalabb nőért hagyta el, és azt is, hogy ez a bizonyos orvoslánya a zsidóldözések tragédiája nem tudta túltenni magát, és ő öngyilkos lett. És hát 56-ig élt René, és meg egy ilyen idézetet találtam tőle az utolsó éveiről. Olcsó dolog volna nekiülni és megírni, ami velem 1938. december 25, tehát a zsidó törvény épületbe lépése óta a felszabadulásig történt. Miért írjam meg azt, amit úgy is tudok, és amit nem akarok még egyszer átélni gondolatban sem? Miért gyötörjem magamat az emlékezettel? Segít ez? Egyáltalán mi segíthet rajtam? Mert hát ő azért anyagi gondok közepette, és hát ugye, mint kispolgári csökevényelem a szocializmus Rákosi korszak, stb. Éveiben nyilván egy megvetett elemként elfeledve fejezte be az életét. Úgyhogy mi meg nagyon örülünk annak is, hogy ilyen sokan próbálják tényleg mérehatóan helyreállítani az ő írói nimbuszát, mert hogy nagyon is van neki. Úgyhogy igazán megérni egy külön podcast a magyar elfeledett nő írókról is.
Igen.
Vagy elfeledett, vagy csak félre kategorizált, vagy félreértett, nem értett írónőkről.
Igen. Csak még egy fél mondat a könyveiről, hogy neki tényleg annyira jól mentek a könyvei abban az időben, hogy egy-egy könyvet végül volt, hogy több mint 30 000 példányban is nyomtak, és többször újra kiadták őket, és amikor így nagyon futott a szekere, ő akkor is ahhoz ragaszkodott, hogy minden egyes példányt aláírt. Mm-hmm. És ez az indiai vendég, amit egyébként, tehát hogy nem néztem meg, hogy egyébként miről szól a könyv, és amikor megérkezett, ez is egy aláírt példány, és amikor megérkezett, és hogy ez az a könyv, amit pont a lányainak írt, azt hiszem el is küldtem neked, hogy éppen itt bőgök, meg azt hiszem kisztoriztam, hogy itt bőgök erről, hogy milyen durva, hogy kettő könyvet rendeltem, és abból az egy az, amit konkrétan a gyerekeinek ír, és hogy így az anya is mennyire itt van meg, megjelent, mert hogy így egyébként így az egészben őróla is elfelejtődik az, hogy azért ő anya is volt, és hogy ez egy nagyon, én biztos vagyok benne, hogy nagyon sok döntésének a hátterében ott volt már addigra nem csak a nő, hanem az anya is. Úgyhogy, de szóval, hogy azt akartam mondani, hogy az, aki íróként így erre figyel, hogy ennyi könyvét adják ki, és hogy minden egyes példányt csak úgy lehetett értékesíteni, hogy ő aláírta, és hogy ez azóta is így minden nap így megfogom, és így simogatom, hogy azért ez egy olyan hatalmas nagy dolog, és annyira kár érte, úgyhogy olvassatok Erdős Renét, az indiai vendég is 200 oldal, tehát hogy nem egy olyan hű, de nagy, vaskos, de annál többet tud adni, úgyhogy szívesen várjuk mindenkit, hogy ki mit olvasott tőle, úgyhogy osszátok meg és tegeljetek be minket bátran.
Nekem meg az jutott eszembe, hogy egyre inkább azt teszem észre, hogy amikor végezzük ezt a kutató munkát, akkor Rozi bőg, én meg anyázok. Ő meghatódik, én meg feldühödök, és de akkor most... te a sírós üzeneteket küldöd, én meg azt, hogy én nem hiszem el, hogy a mindenit, hogy még mindig itt tartunk, és nézd meg, és hogy ma is ugyanez van, és hogy én nem hiszem el, és hogy ez mennyire igazságtalan.
De remélem, hogy nagyon büszkék vagytok rám, hogy a mai adásban nem sírtam.
Nem, Marozi, nem sírt, köszönjük, igen.
Megfogadtam, hogy ezt az előszóból, ezt a pár részletet úgy olvasom el, vagy az ajánlásból ezt a pár mondatot úgy olvasom el, hogy nem sírok, de nagyon...
Én meg nem káromkodtam.
És nem kezdtek. De nagyon örülök neki, hogy sikerült őt ebbe az évadba belecsempésznünk, mert hogy évadot zárunk.
Igen, ezzel a
30. résszel elérkeztünk a harmadik évadunknak a végéhez, ami egyszerűen hihetetlen, és elmondhatatlanul hálásak vagyunk nektek, hallgatóknak, mert hogy ez tényleg nélkületek nem valósulhatna meg, úgyhogy nagyon szépen köszönjük, hogy hallgattok minket, hogy viszitek a hírünket, tegyetek így továbbra is, és küldjetek nőket, mert tényleg végtelenül hálásak vagyunk minden ajánlásért. Folyamatosan bővül a listánk, és most egy kicsit elmegyünk pihenni.
Hallgozni, írni. Mint tavaly.
Igen.
De hát, ha minden jól megy, akkor ősztáján visszatérünk hozzátok.
Igen. Úgyhogy addig hallgassátok vissza a régi részeket, hát, ha valamit elfelejtettetek, és pihenjetek, és gyűjtsetek csodálatos élményeket a nyáron. Köszönjük, hogy velünk voltatok.
Sziasztok!
A műsor a Béton partnere.